Legyen ez egy alapvetés most a mai igehirdetésünknek és a mai Isten tiszteletünknek az, amit most énekeltünk, hogy ragyogó szeretet. Az, ahogy az ablakon is besüthet a napfény, vagy ahogy jöttünk ide, vagy amikor a héten ebben a borús időben néha láttunk egy napfényt, és csak úgy jó érzés volt az, hogy végre melegít a nap. Legyen ez egy alapvetés a mai Isten tiszteletünkön, hogy Isten szeretete ragyogó szeretet. És így hat ránk. Azok, akik a napon ülnek, azok erre gondolhatnak, amikor nekik még melegebbük van, mint a többieknek. Az elmúlt időszakban nagyon megérintett engem az, ahogy Jézus lép emberek felé. Olyanokhoz lép oda, akit megvet az egész társadalom, mert valamilyen betegségük van, például leprások, és senki nem ér hozzájuk. Olyanokkal áll szóba, akik pökhendiek, a legnagyobb üzletemberek, és ezért mindenki más megveti őket. Például Lévihez, a vámszedőhöz lép oda. Vagy olyan asszonyokat véd meg és szólít meg, akikhez senki nem menne oda, mert többszörösen elváltak, vagy mert olyan cselekedeteik vannak, hogy a társadalmon kívül vannak. Jézus mégis lép feléjük. És engem megérintett az, hogy Jézus úgy viselkedik, úgy van jelen az emberek között, amit mi egyrészt nem várnánk sokszor, másrészt nem is tennénk. Mert mások az előítéleteink, más van bennünk. Jézus mégis lép. És nem az az érdekesebb, hogy Jézus lép, nem a mozdulat, hanem az, hogy miért lép. Azért, mert egy olyan lelkület van benne, hogy ő az Atya szeretetét és kegyelmét hozta el. És ebből a lelkületből fakadóan tud lépni ilyen helyzetekben, amikor mi nem várnánk, vagy mást várnánk, vagy más lenne az előítéletünk. Ma is egy ilyen történet lesz, ahol vannak a vallásosok, és egy nagyon jó kelepcét csinálnak Jézusnak, hogy végre átverjék, hogy végre lebuktassák, végre megtörjék az összes népszerűségét. És Jézus ma is egy váratlan fog lépni ebben a történetben. János evangéliumából olvasom a 8. fejezetből az első 11 verset. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állítottak, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te, mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen, mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földbe. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő, meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus a Lomsádrak ünnepén van Jeruzsálemben, egy olyan ünnepen, egy olyan fesztiválon, ami 7 napig tartott, körülbelül 25 ezeren jöttek rá az ország minden részéről, és arról szólt, hogy hálát adnak azért, hogy Isten a pusztából kivezette őket egykoron. Isten gondviselése meg volt akkor, és meg van ma is. És ezért tánc volt, öröm volt, éneklés volt 7 napon keresztül. Fákját gyújtottak, és örömködtek este is. Viszont az utolsó este már ennek az egész ünnepnek, sőt az egész ünnepnek eltűnt az értelme, amiért először csinálták. És az emberek ezt elfelejtették. Ezért az esték során, mindegyik este, de különösen az utolsó este, óriási szexuális orgiákat rendeztek egymás között. Függetlenül attól, hogy ki milyen társadalmi osztályba tartozott, vagy ki honnan való volt, nagyon sokan részt vettek ebbe. Teljesen természetesnek kezelték már ezt. Akár a vezetők, akár a népből valakik. Rengeteg kultikus prostituált volt a templom környékén, a városban, és ez a 25 ezer zarándok szabadon élhetett ezzel. Ennek a másnapján nem volt nehéz találni egy olyan asszonyt, aki házasságtörésnek az esetébe esett. Nem volt nehéz odavinni Jézus elé valakit, és azt mondani, hogy itt van egy asszony, akit házasságtörésen kaptunk. Oda viszik Jézus elé, és azt mondják neki, hogy mi a te válaszod erre. Olvashatjuk már a 7. fejezetben azt, hogy olyan régóta Jézust valahogy el akarták fogni. Ez a vágy van ott a szívükben. De azt is olvashatjuk, hogy ez nem volt annyira egyszerű nekik, mert két táborra oszlottak már maguk ők is, akik el akarták fogni. Elküldik például a templom szolgákat, és a templom szolgák visszajönnek, nem várnánk, és azt mondják, hogy hát nem fogtuk el Jézust. Miért? Ez volt a parancs. Miért nem fogtátok el? Hát mert annyira meggyőző volt, ahogy beszélt minket, megfogott. Ezt olvassuk a 7. fejezetben. A templom szolgák parancsot kaptak. Ez lenne a feladatuk. Mégsem teszik, mert Jézus beszéde meggyőzi őket. Ez az egyik. A másik. Egymással vitatkoznak pont ez a történet előtt a farizeusok a nagy tanácsban. És az egyikük felszólal, várjunk egy picit. Nem lehet, hogy ez a Jézus mégis egy prófét? Tehát ilyen jeleket tesz. Nem várunk egy kicsit, hogy meglássuk? És pontosan emiatt azt gondolják az írástudók, a farizeusok, a vallásosak, hogy nagyon gyorsan véget kell ennek vetni, mert egyre nagyobb a népszerűség. És egy csellel végleg el kell tiporni a hitelességét és a népszerűségét. Ezért hoznak egy ilyen asszonyt, aki nagyon jó kelepce lesz. És azt mondják, hogy Jézus, itt van ez az asszony, tetten értük. Ők nem hallgatni akarják Jézust, hanem elhallgattatni. Feltesznek egy kérdést, nagyon jól tudják rá a választ. Nem érdekli őket a válasz. Az érdekli őket, hogy Jézus hogy fog elbukni. Ha Jézus arra azt válaszolja erre a kérdésre, hogy ne kövezzétek meg, akkor Mózes törvénye ellen vét. És azzal szembe megy a zsidók vallásával. Ha viszont azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor az a kegyelem, az a szeretet, amit eddig hirdetett, amiért az emberek hallgatnak rá, miért oda mennek, az hitelét veszti. Itt van ez a faramúci helyzet. És Jézusnak válaszolnia kell. Itt van Jézus első váratlan lépése. Jézus ugyanis lép a vallásosak felé. Jézus nem mond semmit. Lehajolt, és ír a földbe. Firkál a porba. Semmit nem mond. Rájuk sem néz. Állnak a farizeusok, és azt mondjuk, hogy Jézus, neked erre válaszolnak. Miért nem válaszolsz? Megfogtunk, ugye? Nem tudsz válaszolni, azért nem válaszolsz. Akkor is kell válaszolnod, itt van egy csomó ember. És neked most el kell mondanod erre egy választ. Ez van. Megfogtunk téged. Az időt húzod? Vagy gondolkozol? Mit csinálsz? Vagy azon gondolkozol, hogy rajta kaptunk valakit, és az általában egy férfi is kellő, hol van? Jézus nem válaszol. Jézus csak ennyit mond, amikor feláll. Aki maga nem vétkes, az vesse rá az első követ. Csend van. Senki nem szólal meg. És akkor a vádlók elkezdenek hirtelen elszivárogni. Jézus szavai betaláltak. És elmennek. Felismerik, hogy nem tudnak mit csinálni, mert Jézus újra úgy válaszolt nekik, hogy ezt nem tudják kikezdeni. Jézus ezzel a válaszával kifejezi, hogy a vádló és a vádlott ugyanolyan, mind a kettő bűnös, egy szintre helyezi őket. Ugyanolyanok vagytok. Attól, hogy az egyik vádolja a másikat, attól nem lesz külön. Jézus azt mondja, hogy igen, a vádlott bűnös, de a vádolók maguk is bűnösek. És arra mutat rá Jézus, ami annyira gyakori volt akkor, és annyira gyakori ma is, hogy ők a bűnösök, de mi az igazak vagyunk. Mi tudjuk, hogy kell. Mi megmondjuk, hogy kell. Mi ítélkezünk, mert tudjuk, hogy kéne cselekedni. Miért tudjuk? Azért, mert ismerjük Jézust. Azért, mert tanultunk róla, mert tanított minket. Mivel pedig ismerjük, annak is tudatában vagyunk, hogy kell ítélni. És Jézus erre figyelmeztet, hogy ez olyan könnyen elharapózik. Elharapózott a farizeusok között is. de harapózik közöttünk is, hogy mivel ismerjük őt, ítélhetünk mások felett. És ez a lelkület van bennünk, hogy mi különbek vagyunk. És nem feltétlenül azáltal, hogy ezt kimondjuk, hogy mi különbek vagyunk. Ritkán találkozom azzal, hogy valaki ezt kifejezetten érzékeltetné. És én magamat is, ahogy készültem, úgy vizsgáltam meg, hogy nem az van bennünk, hogy ezt kimondjuk, hogy mi különbek vagyunk, hanem egyszerűen ezt éljük, ezt tesszük. Miért? Mert az ítélkezés megjelenik az életünkben. Megjelenik abban, hogy hogyan kéne viselkedni a másiknak a gyülekezetben. Miért ilyen a személyisége? Hogy lehet ilyen valaki? És ítélkezünk, és nem értjük, hogy miért ilyen valaki? Ítélkezünk abban, hogy miért engedhet meg magának ilyeneket, akár anyagilag, akár viselkedésben, akár bármilyenben. És ítélkezünk abban, hogy mit kéne neki tennie egy adott helyzetben. És nem csak magunkban, hanem meg is mondjuk. De ítélkezővé válunk. Azért, mert azt gondoljuk, hogy mi magunk különbek vagyunk. Nem fakadhat ez másból, csak ebből, hogy valamiért mélyen azt gondoljuk, hogy én vagyok olyan jó, vagyok olyan okos, ismerem annyira Jézus, hogy azt mondhatom, hogy neked máshogy kéne ezt tenned. Máshogy kéne élned ebben az egészben. És amikor már régen keresztény közösségbe járunk, ez a rég, ez nem kell, hogy sok idő legyen. De amikor már régen keresztény közösségbe járunk, akkor az igen meghallgatása, a gyülekezetben járás, a vasárnapi alkalom nagyon könnyen egy megszokottságá válik. Egy programmá. És a program oda vezet, hogy úgy megyünk haza, hogy üzenet és tartalom nélkül térünk haza, tartalom nélkül lépünk be, mert megszokott az, ami itt van, amiért ide jövünk. Az pedig, hogy tartalom nélkül megyünk haza, azt eredményezi, hogy elvesztjük a célt, elvesztjük azt, hogy miért vagyunk itt, hogy Jézus megismeréséért vagyunk itt, hogy őt akarjuk jobban megismerni. És mivel ezt elvesztjük, nem lesz más, csak annak a tudata, hogy mi keresztények vagyunk. És ez a tudat innentől csak arra elég, hogy másokat megítéljek, hogy mit, hogy kéne tenni. Hogy képmutató legyek, mint a farizeusok. Én magamra is igaz ez. Nem úgy beszélek, mint Jézus, aki ítéletet mondott keményen, hanem úgy beszélek, mint egy, akinek Jézus ezt mondja. Én magam is, amikor bejöttem ide előtte, amikor készültem a megelőző pár percben is imádkoztam, akkor is arra jöttem rá, hogy annyira jó farizeus vagyok én magam is. És tudjátok, egész héten készültem erre az hirdetésre, de az utolsó 10 percben jövök erre rá. És tudjátok, ilyenek vagyunk, hogy azt tudjuk, hogy a másiknak mit kéne csinálni, de én nem vagyok ilyen. De ha megvizsgáljuk magunkat, látjuk, hogy igen, valaminek hívom magam, valamit képviselek, és mégsem azt élem. Mégis olyan sokszor, amikor mások megkérdeznek, valamit muszáj mondanom, de mi van ott az én életemben, az én saját életemben, az én saját csendességeimben, az én saját Isten kapcsolatomban? Én hogy élek? Olyan könnyen az ítélkezői válik, és képmutatássá. Célt tévesztünk. Jézus pedig pontosan erre figyelmeztet itt minket. Mert az eredeti szöveg azt mondja, és ezt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem céltévesztő. Célt tévesztünk azzal, hogy nem Jézust magát akarjuk megismerni, és Jézusért vagyunk itt, és őt akarjuk megtalálni, megismerni, és őt dicsőíteni, hanem egészen más miatt. És mi kezdünk el ítélni? Ítélkezővé válik az, aki elveszti annak a tudását, hogy az ítélet nem a mi kezünkben van, nem mi vagyunk azok, akik ítélhetünk. Mert az ítélkező ember maga akarja eldönteni, hogy mit kéne a másiknak csinálni, hogyan kéne élnie, és milyen tulajdonságokkal kéne rendelkeznie. És tudjátok, hogy mivel vádolják a leggyakrabban, a legtöbbet a keresztényeket? Pont ezzel a viselkedéssel. Hogy ők megmondják, hogy mit kéne. És képmutatók abban, hogy megmondják, mert nem úgy élnek. És jogosan mondják ezt az ítéletet. Úgy ki tudjuk osztani, hogy ki a bűnös és ki a rossz. És Jézus is megtehetné ebben a szituációban, hogy megáll és azt mondja, hogy na jó, elegem van. 3 éven keresztül hallgatom, hogy engem szivattok. Elegem van. Ti farizeusok, beképzeltek vagytok, képmutatók vagytok, menjetek el és gondolkozzatok el magatokon. Te asszony, te meg ne vegyél már részt ilyen fesztiválokon. És amúgy az egész nép ne vegyen részt ilyen fesztiválokon. Jézus lehajol, ír a földbe, és azt mondja, hogy aki maga nem vétkes, az vesse rá az első követ. És Jézus az, aki ezután a történet után azt mondja, hogy nem ítélkező leszek, nem megmondom nekik, hogy hogy csinálják és mit nem csinálnak, hanem tudja már ebben a pillanatban, hogy azokért az emberekért fog meghalni, akik ítélkezők, őt ítélik el, hogy ő milyen Isten, ő miért nem szól hozzájuk, ő nem is Isten. És a kereszten az utolsó pillanatban azt mondja ezekre az emberekre, akik őt ítélik és egymást. Atyám, bocsásd meg a vétkeiket, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az utolsó pillanatban is ezt mondja. Nem ítélkezik. Lehajol, és ír a porba, és csak figyelmeztet, hogy ne ítélkezzetek. Jézus maga mondja ennek a történetnek a folytatásában, ha tovább olvassuk, a 16. versben, hogy ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. Még egyszer felolvasom. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De ha ítélkeznék is, nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Jézus figyelmeztet, hogy nem a mi dolgunk ítélni. Sőt, nem csak figyelmeztet, hanem azt mondja, hogy ő sem azért jött, hogy ítéljen. Azért jött, hogy az Atya kegyelmét és szeretetét mutassa fel. Miért? Azért, mert ha valaki elfogadja és megismeri az Atya kegyelmét és szeretetét, akkor azt is felismeri, hogy milyen ítélet van rajta, hogy miket vétkezett, milyen bűnei vannak. És ezért magától ezt felismeri. Nem a mi dolgunk az, hogy ebben ítéljünk. Az ítélkező ember mindazt csöpri el, amiért Jézus jött ezen a földön. Ugyanazt teszi itt Jézus, amit korábban olvasunk Jánosnál. Az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Jézus tehát lép az ítélkezők felé. Lép a farizeusok felé, a vallásosok felé is. És tudjuk, hogy lép felénk is, felém is lép. Felismerjük ezt. Viszont van egy másik lépése is, ami szintén nem várt. Amire nem gondoltunk volna, hogy megteszi. Mert Jézus lép a kereső felé. Az asszony felé is. És beszél is hozzá. A végső konfliktus elég jól megbújik a történetben, mert látszólag azt látjuk, hogy Jézus nem foglalkozik ezzel a bűnnel, az asszonynak a bűnével. Nem ez a fókusz, hanem az, hogy a farizeusoknak mit mond. Viszont Jézus nem a bűnt védi, csak a bűnöst. És ezt külön kell választani. Ez a kegyelem, hogy a bűnösnek megvan a bűne. De Jézus érte halt meg, és figyelmezteti, ezt nem hallgatja el, hanem egy új esélyt ad neki. Lehet, hogy elkövetett egy vétséget. Lehet, hogy ezt újra és újra elköveti rengetegszer. Lehet, hogy benne van, és ezzel küzd, és ma is ezzel küzd valaki. De Jézus nem csak ítélkezik, hanem egy új esélyt ad. Menj el, és többé ne vétkezz. Nem megfogja az első követ, és azt mondja, hogy nekem nincs bűnöm, itt egy kő, megkövezlek, megtehetné. Miért ne? Menj el, és többé ne vétkezz. Jézus elküldi a kegyelmét, és a szeretetét mutatja fel. És Jézusnak nagyon is nézeteltérése volt az asszonnyal, hiszen megszegte a törvényt. Megszegte azt, amit Mózes előír. És Jézus nem akarja, hogy a törvényt bárki is megszegje. Ebben a lekcióban, amit most felolvastunk, és olyan hosszan szídja a farizeusokat, hogy milyen képmutatók, az elején azt olvasok, Jézus maga mondja, hogy amit a farizeusok mondanak, a szavaikat, azokat figyeljétek, de a cselekedeteiket ne. Mert arra hívják fel a farizeusok is a figyelmet, és Jézus is, hogy a törvény nem véletlenül törvény. Ne szegjétek meg a mózesi törvényt, mert azért vannak, azért rendeltettek, azért jönnek Istentől, mert létjogosultságuk van. Nem veti el itt ezt a bűnt. Csak míg a farizeusok és az írástudók elítélték és büntetni kívánták ezt, Jézus nem ítélt el, hanem elengedte, viszont figyelmeztet, hogy többé ne vétkezz. Jézus nem elenged valamit, hanem megbocsátja azt, amit tesz ez az asszony. És ez nagy különbség. És ez lesz számunkra is a reménység, hogy Jézus megbocsátja azt, amit teszünk. És ezért nem kell ítélkezői válnunk, mert tudhatjuk azt, hogy Jézus ezt megbocsátja. Nem kell nekünk megmondani a másiknak, mit kéne csinálnia. Eredjél és többé ne vétkezz. Az úrvacsorában éppen azt ünnepeljük újra és újra, amikor úrvacsorázunk, hogy a törvényt nem törölte el Isten. Mert amikor azt mondja ennek az asszonynak Jézus, hogy Mózes törvénye azt mondja, hogy ez halál, eredjél és többé ne vétkezz, valakin Mózes törvényének be kell teljesednie. Valakinek azért, hogy a törvény az, hogy ez bűn, valakinek ezért bűnhődnie kell. De Jézus vállalja ezt magára, és azt mondja, hogy meghalok, te érted is, te asszony. És már abban a pillanatban is tudja, hogy ő érte is, ő fog meghalni, ezekért a farizeusokért, és ő fog meghalni. Beteljesedik ez a törvény, mégpedig Jézuson. Így lesz az asszonyból, mint vádlottból, egy megmenekült ember, de azért, mert Jézus lesz helyette a vádlott. Végül mégis ebben a történetben Jézus lesz a bűnös, akire az összes dű háró, mint egy kőzápor. Akit a kereszten megfeszítenek, és akit mindenki szív még abban a pillanatban is. Aki egyedül marad, aki ott a legjobban azt éli át, hogy mindenki ítéli. Na, ha Isten fia vagy, ments meg magadat. Hívd el az angyaidat, és mentsenek meg, ha Isten fia vagy. Előtte a nagy tanácsot az egész nép előtt alázzák, ítélik. És Jézus, tudva ezt, mégis átmegy rajta, és vállalja mindezt. Értük az ottaniakért, és értünk. Nincsenek ők és mi. Ugyanolyanok vagyunk. Egy szintre helyezi Jézus a bűnöst, és a vádolót is. Jézus tudja és érti a bűn súlyát, és ezt nem törli el. Ha tehát felmerül a kérdés, amit Jézus is feltesz az asszonynak, hogy hol vannak a te vádlóid, akkor válaszolhatjuk azt, hogy nincsenek az én vádlóim, mert az én vádlóm egyedül az Atya lehet. De az Atya annyira szeretett, hogy elküldte az ő fiát, én értem, és én ebben hiszek, és én ezt vallom. Ha pedig hiszem azt, hogy az Atya elküldte az ő fiát, én értem, akkor nem kell, hogy én ítélkezzek más felett, mert ezt megteszi az Atya helyettem. Nem kell, hogy ítélkezővé váljak, mert ő ezt megteszi, és sokkal jobb benne. És azért nem kell, mert nincs erre szükségem, mert van ennél több. Isten kegyelme és szeretete több annál, hogy ítélkező lehetek. És mivel van ennél több, élhetek Isten szeretetében és kegyelmében, ítélkezés nélkül. Így legyen. Amen. Úr Jézus, nélküled a lelkem porszem szélvészben. Ezt éljük, ezt értjük meg. Van nekünk lelkünk, de nélküled ez elfújik. Úr Jézus, te vagy az, aki meg tudod ezt tölteni, aki sabillá tudod tenni, aki meg tudod ezt kötni. Úr Jézus, arra kérünk, hadd lehessünk olyanok, mint ez az asszony, akinek adsz egy új esélyt, és azt mondod, hogy menj el, többé ne vétkezz. És ez az asszony nem szólal meg, csak elmegy. Úr Jézus, lehet, mi se tudunk megszólalni, nem tudunk ezzel mit kezdeni, csak érezzük, hogy érintettek vagyunk. Úr Jézus, szeretnénk ott lenni a lábad előtt, nézni, ahogy írsz a földre, tanulni tőled, hallgatni téged, érteni, és még jobban bezárni ezt a szívünkbe. Szeretnénk, ha nem egy megszokás lenne ebből az egészből. Szeretnénk, ha nem képmutatóak lehetnénk. Úr Jézus, nincs máshoz kiáltani ebben, mint hozzád. És nincs máshoz kiáltani semmi másban az életünkben, mint hozzád. Úr Jézus, megvalljuk ezt, és azért, mert hiszünk abban, hogy hozzád lehet kiáltani, kiáltunk másokért is. Kiáltunk azokért, akik olyan régóta nem tudnak a gyülekezetünkbe eljönni, mert betegségben vannak, vagy mert fizikailag képtelenek rá. Kiáltunk azokért, akiknek kérdéseik vannak, és kételjeik veled kapcsolatban, mert elveszítették valaki őket, és nem értik, hogy ez miért van, miért most van, és miért kell ennek a szenvedésnek és ennek a véget érésnek most eljönnie. És Úr Jézus, kiáltunk érted azokért, akik elmennek most a pihenésükre az évben. Kérünk, hogy a pihenés mindannyiunknak ne csak az lehessen, hogy kikapcsolódunk, máshol vagyunk, pihenünk, többet alszunk és nyaralunk, hanem az lehessen, hogy lelkileg is ezt az egész évet eléd visszük, megállunk, feltöltődünk, beszélünk veled, és hallgatjuk, hogy te mit üzensz. Úr Jézus, hisszük, hogy ki nem fogyó üzeneted van a számunkra. Ezért imádkozunk hozzád, és ezért imádkozunk a te fiattól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.